Hild Károlyné, a Grál Misztérium ezoterikus jelentése. A Szent Grál kereséséről szóló történeteket régi korok írói az Artus Monda irodalmából merítették. A keresztes hadjáratok idején szellemi téren is harcra kerül a sor. Mint mindig, úgy most is támadó volt Nyugat magatartása, Kelet méltóság teljes nyugalmával szemben. E szellemi harc mélyen szántó hatása alól természetesen Európa sem vonhatta ki magát, ahol akkoriban nem csak a tudományok, de különböző bölcseletek és vallások is újjáélettek. Fokról fokra került előtérbe az a gondolat, hogy érzék fölötti dolgokról kézzel fogható ismereteket lehet szerezni. A 12. század végén és a 13. század elején német történészek gyűjtötték össze azokat a különböző mondatöredékeket, amelyekből a Nibelungének kibontakozott. Ebből fakadt később a nagy spanyol nemzeti éposz, a Cid. Hasonló eszmékkel foglalkoztak francia szépírók is, ami meglátszik azon is, hogy valamennyi műben sok a közös vonás. Így nagy a hasonlóság az angol Artus király és a német hős Siegfried között. Testvérpár gyermekei mindketten, egyikük sem ismeri igazi szüleit, mindketten tulajdonába jutnak a természet fölötti eredetű kardnak, és mindegyikük megvívja maga harcát a sárkánnyal. Siegfried hírét hallja Brünnhildának, az isteni eredetű leánynak, aki bérctetőn, sziklák között, tűzágyban alussza mély álmát. Artusnak pedig, párhuzamkép, a Szent Grálról van látomása. Eszménykép mindkettő, amely csak nagy veszélyek árán érhető el. Valószínűleg mindkét mondának megvan a maga mélyebb értelme és jelentősége. A mondák istenekről és félistenekről szólnak, akik magasabb világukból időnként leszállnak és embermódra élnek az emberek között, majd feladataikat teljesítve ismét visszatérnek hazájukba, fogadalmat téve, hogy újból idejében megjelennek, ha az országot veszély fenyegeti. Az ortodox egyház elvesztette a láthatatlan világokkal foglalkozó ősi ismereteket, amelyek valamikor a gnózis bölcseinek birtokában voltak. Történt ez pedig azért, mert erkölcsi alapjáról letért, hatalomra tört, és azon igyekezett, hogy minden tudást, ami a hatalma körén kívül esik, elnyomjon. Ha a gnózis tanításait néhány régi vallásos mondahagyománnyal összevetjük, egyszerű, sok mindent összefoglaló formákra bukkanunk, amelyeket az akkori ősállapotú teuton faj igényeinek megfeleltek. És bár az egyház visszavonta misztériumait, azok a valóságban sohasem szűntek meg lenni. Sok vándor, bárd és kóbor históriás ismerte őket. Ezeknek módjukban volt a komoly kutatókat azokra az elhagyatott, rejtett helyekre vezetni, ahol a különféle üldözött rend tagjai éltek, és hűen követték régi vallási szertartásaikat és tanításaikat. A Grál keresői név szerint Gavan, Parsifal és Galahad az általunk ismert misztériumok megvilágításában különleges jelentőséghez jutnak. Lancelot, Merlin, Tristan, valamint más, az asztalkörhöz tartozó lovagok történeteinek jelképes volta, mind világosabban bontakozik ki. Az első író, aki a Grálról írt, talán Chrétien de Troyes lehetett a 12. században. Bár korának leghíresebb tollforgatói közé tartozott, mégsem állította, hogy ezt a vallásos mondát ő eszelte volna ki, sőt inkább úgy nyilatkozik, hogy azt a történetet, amely Le Conte du Graal című művének útforrása, egy könyvből merítette, amelyet Fülöp flandriai gróftól kapott. Ez utóbbi kívánságára írta ebből a csodás elbeszélésből a maga művét, amelyet a királyi udvarnál az akkori szép művesek számos alkalommal sikeresen ügyeskedve elő is adtak. A Szent Grál vallási mondája alapja lett egy későbbi keresztény elbeszélésnek is. Remete szájából való ez, akinek az Úr 717. esztendejében Arimátiai Józseffel és a Szent Grállal látomása volt. Megnyilatkozását ékes latin betűvetéssel jegyezte fel. Ebben a vallásos elbeszélésben a Grál szentséges tál, amelyen az utolsó vacsora húsvéti bárányát fogyasztották el. A tálat Pilátushoz vitték, aki Arimátiai Józsefnek adta át. Ő pedig a keresztről való levételnél az Úr vérét fogta föl benne, miáltal kettős jelentőséghez jutott. Amikor azután Arimátiai Józsefet bebörtönözték, a Szent Grál valamilyen csodálatos úton módon visszakerült hozzá. 42 hosszú esztendőn át a Szent Grálból élt, amely megóvta éhségtől és fájdalomtól. Vespasianus alatt kiszabadult, majd a Grállal együtt elhagyta Jeruzsálemet. Franciaországba és utána Angliába vándorolt, ahol a Szent Grál valamelyik szigeturalkodó kincses kamrájába került. A hagyomány a Grál három hősét ismerte. Gavant, aki Vansier, Türlini Henrik és Eschenbachi Wolfram műveiben szerepel, Galahadot, Walter Map angol vallásos mondáiban és Parsifalt. Az utóbbit sokáig a legkevésbé ismerték. Wagner Richard Parsifal című zenedrámájában jelenik meg először Galahad helyén. A Grál monda későbbi alakjaiban azután Parsifal jelleme mindinkább magasztossá válik, míg Galahad nemes lovagiassága egyre veszít fényéből. Végül kegyetlen, ravasz, erkölcstelen színben tüntetik fel Galahadot, mint aki torzképe minden igazi lovageszménynek. Kétségtelen, hogy Artus és Gavan történeti személyek. A régi idők számos mondája foglalkozott velük, a 10. század végén William of Malmesbury jelenti, hogy megtalálta a Velszi Ross tartományban Gavan sírját. A 12. század elején Artus és Gavan neve néhány olasz okmányban is előfordul. Gavan alakját a 12. században épült modenai székesegyház északi kapuján örökítették meg. Arról is szól a hagyomány, hogy Gavan Galovei uralkodójának és Artus nőtestvérének fia volt. Sok dicső csata győzelmes hadvezére lehetett, aki végül hősi halált halt királyáért. A legrégibb hagyományok szerint Gavan, minden Artus lovag legnagyobbika, bátor szívű tetteivel még nagy királyát is felülmúlta. Sokféle változata van a Grál mondának, de még több magyarázata, és ezek mind a mondának titokzatos eredetével foglalkoznak. Vannak, akik utalást látnak benne a kereszténység előtti vallások szertartásaira, mások ismét azokat a benső tanításokat vélik benne felismerni, amelyekben néhány kiválasztottnak volt része. Ezek a kiválasztott tanítványok voltak azok, akiket a vallások külsősége nem elégített ki, és épp ezért belső misztériumaik után kutattak. Egy másik elmélet ismét valamilyen titkos evangéliumra utal, amelyet az ortodox egyház tilalmával nem törődő gnosztikus iskolák adtak évszázadokon át, nagy titokban tovább. Eckartshausen ezt a titkos belső egyházat a kiválasztottak gyülekezetének nevezi, amelyet valamilyen felvilágosodott Isten közösség köt össze, bár tagjai a nagyvilágban széjjel szórtan élnek, és csak az igazság szelleme vezeti és tartja őket együtt. Könnyen lehetséges, hogy a Grál monda a gnosztikus tanok egyik ilyen régi alakjából ered. A tudósok legrégibbnek Vansier de Donant elbeszélését tekintik. Az ő grálja azonban még nem szent, hanem valamilyen külső segítség nélkül megjelenő, ételt szolgáltató készség, amely titokzatos módon jelenik meg és tűnik el, ezt megelőzően azonban a lakomázó vendégeket étellel, itallal látja el, és mindenkinek azt adja, amire leginkább szüksége van. Csak Chrétien tekinti a grált világos, fényt kisugárzó szentségnek. Zománcozott aranyból valónak mondja, drága kövekkel gazdagon díszítetnek. Nem említi azonban, vajon serleg, csésze vagy erekje-e. A grál irodalom teljes kibontakozásáig körülbelül 50 esztendő telt el, mi alatt mind több és több keresztény szint kapott. A dús, táplálékot nyújtó grálból a Szent Grál lett, mert Arimátiai József ebben, az utolsó vacsoránál is használt edényben a megváltó vérét fogta fel. A már említett legrégibb ófrancia szöveg, Vansier de Donan fordítása a következőkben foglalható össze. Günievre néhány szolgálattevő lovag úr kíséretében erdei keresztútnál várja csatából hazatérő királyi férjét. Az est homályban hirtelen felfegyverzett lovas vágtat el a sátrak előtt, nem fékezi lovát és nem üdvözli a királynét. Günievre e modortalanságon felbőszülve kej lovagot küldi utána, hogy visszatérésre bírja. Az ismeretlen lovag azonban nem udvariaskodik, és kiüti kejt a nyerekből, aki az idegen durvasága fölött keserűen panaszkodva tér vissza a királynéhoz. Erre előbbi utasítását megismételve a királyné egy másik lovagot, Gavant meneszti az idegen után. Gavan udvariasan és lovagias módon szólítja meg, és visszatérésre kéri, amit személyes kegynek tekint. Erre az idegen lovag, neve sehol nem szerepel, barátságtalanságát egy tárgynak halasztás nem tűrő kutatásával indokolja meg, és azzal, hogy a feladatot egyedül csak ő teljesítheti. Gavan felfedi kilétét és lovagi becsületét ajánlja fel zálogul, ha bántódás érné abból, hogy a királynéhoz visszatér. Így együtt ügetnek visszafelé, de még mielőtt elérték volna a tábort, a lovag hirtelen elkiáltja magát, és láthatatlan csapástól sújtva földre zuhan. Valamilyen láthatatlan kéz döfte le és sebezte halálra, mert útját megszakította és nem tartott ki küldetése mellett. Haldokolva arra kéri Gavant, öltse magára fegyverzetét és kutasson helyette tovább, hiszen paripája ismeri célját és a helyes úton vezeti. Gavan szégyenkezve és haragra gyúlva, hogy a lovagot nem tudta a szerencsétlenségtől megóvni, magáévá teszi az idegen kérelmét és küldetését, és azon mód útra kél. Alig hogy elindult, nagy szél kerekedik, megdördül az ég is, villám-villámra lobban, a dördülések még a földet is megrengetik. Gavan az idegen lovag lovára bízva magát vágtat a viharos éjben. Éjféltájban titokzatos kápolnához ér, ahová az ítéletidő elől bemenekül. Alig lépi át a küszöböt, fekete kéz nyúl ki az oltár mögül, majd kialszik minden fény, s egyben rémségesen félelmetes panasz hangok szólalnak meg. Gavan paripája felhorkan, és megrémülve viszi tovább. Reggelre azután eléri Artus király birodalmának határait. Kopár elhagyatott vidékre ér, és mire újból beközönt az éj, tenger mellé kerül. Itt árnyékos töltés pillant meg, amely a víz mentén elnyúlva állja a hullámok ostromát. A töltés végén halvány világosság csillan fel. Gavan örül az izgalom elmúltának, és pihenésre vágyik, de lova nem nyugszik, végigvágtat a gáton, és egy fényesen kivilágított várkastély kapuja előtt hirtelen megáll. Gavant nagy örömmel fogadják, annak a névtelen lovagnak vélvén őt, akinek jöttét olyannyira vágyták, várták. De amikor fegyverzetét leveti, felismerik a jelenlevők, hogy a várva várt lovag nem ő. Erre valamennyien eltávoznak, és egyedül hagyják. A terem közepén Gavan ravatalon fekvő lovagot pillant meg, vörös sejemtakaróval fedve, mellén keresztbe fektetett karddal, fejtől, lábtól égő gyertyákkal. Majd feltárul a terem ajtaja, és ünnepi menet vonul be. Vezetőjük ezüst keresztet szorongat, miközben a kísérő papok sirató zsolozsmákat énekelnek. Az ünnepi menet elvonul. Utána hosszú asztalokat hordanak be, amelyeket nagy pompával terítenek ünnepi lakomára. A várkastély királya lép azután a terembe, Gavan barátságosan köszönti, és maga mellett helyjel kínálja meg. Majd megjelenik a rejtelmes grál, amely gazdagon megrakva, a jelenlevőknek étellel, itallal szolgál. Gavan csodálkozik, és megilletődik. Az ünnepé befejeztével mindenki eltűnik, és Gavan ismét magára marad. Hirtelen, függőlegesen lebegő dárda tűnik elő, alatta ezüstkehely, ebbe a kehelybe a dárda csúcsából vérsugár ömlik, amely zománcozott és aranyozott csöveken keresztül ismét kifolyik a teremből. Miközben Gavan ennek a különös dolognak a szemlélésébe merül, a király visszajön. Gavant a ravatalhoz vezeti, mire ő meglátja, hogy a halotton keresztbe fektetett kard törött. A király megkéri őt, illessze össze a kard darabjait, ami azonban többszöri kísérlet után sem sikerül. A királyt bántja Gavan sikertelensége, és tudtára adja, hogy célját most még nem érheti el. Utóbb másik terembe vezeti, ahol sok lovag van együtt, és megmagyarázza Gavannak, hogy csak az érheti el a nagy célt, akinek sikerül a kardot összeilleszteni. Gavannak tehát tovább kell vándorolnia, és később, valamikor ismét ide visszatérnie. De mert vitézségéről és bátorságáról tanúbizonyságot tett, megengednek néhány kérdést. Erre Gavan a dárda jelentősége iránt érdeklődik, és megtudja, hogy ez nem más, mint a római közkatona Longinus még most is vérző dárdája, amivel felhasította a keresztfán függő megváltó testét. Ezután a törött kard után érdeklődik, mire a király elbeszéli, hogy a kard mikor, hogyan és milyen módon dúlta fel országát. Gavan egy ideig odafigyel a király panaszaira, de azután a sok kalandtól kimerülve nem kérdez többet, és elalszik. Következő reggel a tengerparton ébred, lova egy sziklához van kötve, a kastélynak nyoma sincs. Feltűnő azonban, hogy a vidék többé már nem kopár, minden viruló zöld. Útján sok emberrel találkozik, akik közül néhányan áldják, mások átkozzák. A dárda utáni érdeklődésével Gavan feloldotta a varázs egyik részét, mert a kérdezés pillanatában a folyók kiszáradt horpaszai ismét megteltek vízzel, és a kiszikkadt föld virágba borult. De ha még a grál után is kérdezősködött volna, akkor teljesen felszabadította volna az országot. Ez van Sierdő Dönam mondája. A grál rejtelméhez még hozzátartozik az is, hogy az, aki történetét másképp adja elő, mint ahogy hallotta, nagy bűnt és gonosz tettet követel. Előttünk egy másik középkori, igen terjedelmes grál tárgyú költemény vázlata. Ennek Türlini Henrik a szerzője, aki következőképpen ír a grálról. Gavan a grál utáni kutatások folyamán egy paradicsomi szépségű, virágzó országba ér. Az országban bolyongva üvegpalotához érkezik, amelynek kapuját tüzes kard őrzi. A kapu előtt találkozik Lancelottal és Calograndal, két lovaggal, akik vele egy időben értek a grál palotához. Ebben a változatban a király öreg és beteges. Pompás teremben rózsafüzérekkel övezve ül. Mikor a lovagok belépnek, látszólag két fiatal ember sakjátékára figyel, de észreveszi őket, Gavant maga mellé ülteti, és vendégeit borral kínálja. Bajtársai nem is tartóztatják magukat, isznak, de rögtön álomba ismerülnek. De Gavan, egy leány korábbi figyelmeztetésére emlékezve, visszautasítja az italt. Majd feltárul az ajtó, megjelenik a grál menet, és Gavan a grált vivő szűzben megismeri a figyelmeztető leánykát, aki még arra is intette, hogy ha ismét megpillantja őt, okvetlenül kérdezősködjék a grál után, Gavan szót fogad, és érdeklődik a grál jelentősége iránt, mire a király örömkiáltásba tör ki. Hajnal hasadtával azután a két másik lovaggal együtt eltűnik, és csak a grált hordozó leány és segítőtársnői maradnak vissza. Ebben a letétben tehát tudja Gavan, hogy mit várnak tőle. A ravatalon fekvő lovag ebben a mondában öreg királlyá módosul. A grál itt már szentség, nem pedig dús, élelmet szolgáló valami. Gavan nem iszik, és ennek köszöni, hogy látja a grált, míg társai elalszanak. A grál nem külső segítség nélkül jelenségszerűen jelenik meg, hanem gyászoló szüzek körmenete hozza a csarnokba. A kard nem törött, inkább jutalmul szolgál. Ezekben és más változatokban néhány olyan pontot találhatunk, amelyek mindegyik grálmondában megismétlődnek. Ezek közül megemlítünk néhányat, párhuzamba állítván őket az általunk ismert misztériumokkal és ezoterikus értelmű szertartásokkal. Ilyenek: a kísérteties kaland a kápolnában, a grál megjelenése, a kiterített lovag, aki a későbbi változatban beteg királlyá módosul, a tengerparti kastély, a törött kard, a kesergő szüzek, az ünnepi lakoma és a hős elmulasztott kérdezősködése. Úgy látszik, hogy néhány ezoterikus és a növényvilág szellemével rokon szertartás más oly rejtett tanokkal olvad össze, amelyeket annak idején csak is képletesen tanítottak. Így régi babilóniai táblákon van szó olyan tavaszi szertartásokról, amikor síró asszonyok keseregnek Tammur képe előtt, amelyet éppen temetni visznek. Egyiptomban Osiris miatt zokognak, Görögországban Adonis gyászolják. A napistent, vagy másképp a növényvilág szellemét, aki télvíz idején halottnak, illetve tétlennek, a tavasz jöttével pedig feltámadottnak ábrázolnak, sok országban tisztelték és imádták. Az Adonis imádat eredetét, amelynek szertartása még a legtökéletesebb formában maradt reánk, a föníciaiaknál kell keresnünk. Kalmárok és hajós népek hozhatták a görög szigetekre, onnan jutott Egyiptomba, majd a földközi tengeren át Britanniába. Évszázadokon át gyakorolták nagy titokban ezeket a vallási szertartásokat, amelyeket a nyilvánosság elől féltve őriztek. A monda népszerű alakja szerint Adonis, az isteni ifjú, beleszeret Afroditébe, Vénuszba. Adoniszt bősz vadkan öli meg, az alvilágba kerül, ahol Perszefoné szerelmese lesz. Afrodité szívhez szóló imáival rábírja Zeuszt, istenek és emberek atyát, hogy keltse ismét életre Adoniszt. De ez csak úgy lehetséges, ha Adonis megosztja idejét és 6 hónapot a földön, 6 hónapot pedig az alvilágban tölt. A földre való visszatértét, valamint az istennővel való egyesülését minden tavasszal vidám ünnepséggel üdvözölték, míg általános gyász és siránkozás hangzott szerte széllyel, amikor elérkezett az alvilágba való visszatérés ideje. Ez a szertartásokkal egybekötött fordulópont idővel keresztény ünnepé lett. Nagypéntek napján Mária sírva térde Jézus sírja előtt, pontosan úgy, ahogyan 3000 évvel előbb Tammúd síratták a babilóniai asszonyok. Helena Petrovna Blavatsky titkos tanításában is olvashatjuk, hogy akadtak régi időkben papok, akik ismerték a természeti erők kihasználásának lehetőségét. A magasabb síkok életerejét le tudták hozni a fizikai világba. A gnosztikusok is tudnak ilyen életerőről, amely minden szférában azonos. Ez az erő, ha a föld felé irányul, a szaporodás titokzatos ereje, ha felfelé irányul, Istent formál az emberből. A természeti erők miben létét azelőtt misztériumok formájában tanították. A tanulóknak azonban, mielőtt közelükbe férkőzhettek volna, különböző előkészületeken és tisztulásokon kellett átesniük. Maga a tanítás, a beavatás többé-kevésbé szigorú és titkos volt. Annak idején Athénben úgyszólván minden polgár beavatott volt bizonyos fokig. A jelölteknek be kellett bizonyítaniuk, hogy méltók a felvételre. Az alsóbb fokozatokat meglehetősen könnyen érhették el, de a magasabb beavatások titkát csak oly tanítványok előtt fették fel külön-külön, akik életmódjukkal a tisztaság legmagasabb eszményének is megfeleltek. A tanítványnak el kellett sajátítania az értelem fölött való föltétlen uralmat, testét le kellett győznie, akarat erejét irányítania. Igen szigorú tanulmányokat követeltek tőle, és végcélnak tekintették az egyetemes egész elérését, illetve az Istennel való egyesülést, amit a hétköznapi életben talán a szolgálat és a felebaráti szeretet fejez ki legjobban. Hasonló feltételekhez köti a tanítványt a teozófia is, ha betekintést kíván ezekbe a tanokba, hogy a dolgok rejtett oldalát kifürgészhesse. A teozófia azt tanítja, hogy az ember minden cselekvésének gyökere a kívánság valamilyen formájában keresendő. Bármit tesz is az ember, az indítók alsóbb vagy felsőbb fokú kívánságban gyökeredzik. Ugyanez vonatkozik az állatvilágra is. Amíg az állat jól lakott, addig békében, csendben marad, vagy alszik, csak akkor mozgolódik, ha valamilyen kívánság, éhség, szomj vagy más ilyen szükséglet ösztönzi mozgásra. A növényt a világosság utáni vágy kényszeríti mozgásra. Kitárja leveleit és minden lehetséges irányban a fény felé igyekszik. Azok az emberek, akik összpontosítással valamilyen növény tudatába tudják magukat helyezni, azt mondják, hogy a növény egyedüli kívánsága, hogy nőjön és virágozzék. Az ásványi kristály is kíván valamit, de ez a valami csak toppa gerjedelem, tudat nélküli űzetés valami után. Eszerint a fizikai világ a kívánságban nyilvánul meg, a kívánság az anyag megmozdítója. Ébredésének legelején az értelem is a kívánság rabja. Korábbi tapasztalatai tevékenységre indítják az embert, ahogy örömre és fájdalomra való emlékezései a dolgok megtartására vagy elhagyására tanítják. Ha azonban szellemileg is fejlődni kíván, meg kell tanulnia, hogy uralkodjék a kívánságain. Azért a belső iskolákban, mind a múltban, mind a jelenben, az akaraterő fejlesztése elengedhetetlen követelmény. Az angol Bulwer okkult regényében, a Zenoniban olvashatjuk a következőket. A munka az értelem nagy megtisztítója. A titkok oly mértékben szaporodnak bensődben, amilyen mértékben megérett értelmed azok befogadására. Bulwerről mondják, hogy egyike volt a bölcsesség mestereinek, és elhihetjük, hogy ebben a megtestesülésben megért néhány beavatást, amelyek azután az adeptussághoz vezették. elhihető, hogy nem csak az olvasó szórakoztatására írt, hanem inkább, hogy azokhoz szóljon, akik a sok fátyol mögött rejtőző igazságokat meg is értették. A Zenoni előszavában olvashatjuk. A könyv igazság azok előtt, akik tudnak olvasni, míg a többiek csak a képzelet művét láthatják benne. Ezt szem előtt tartva foglalkozzunk Clarence Grindon történetével, és vizsgáljuk meg, vajon megvilágítja-e Gavan jelentőségét. Idézzük emlékezetünkbe a lovak kalandos útját, kastélyba érkezését, néhány kérdését, elalvását, felébredését. Figyeljünk a palota hirtelen eltűnésére, a néptömeg áldásaira és átkaira. Úgy látjuk, Gavan elfárad a tudás utáni kutatásaiban, elveszti érdeklődését, visszatér az életbe, de magával hozza a benső élet ismeretének és önmaga fejlődésének áldásos háláját, valamint közvetlenül a cél előtt ért bal sikerének az átkát is. Gavan története tehát olyan sikertelen kísérletnek tekinthető, amely a kis misztériumokba való beavatásra irányult. Ezt a bal sikert hasonlítsuk össze egy másikkal, amelyről Balver számol be regényében. A történet vázlata a következő. Az ifjú angol művész Grindon, aki közvetlenül a francia forradalmat megelőző időkben Olaszországban bohém életet él. Igen tehetségesnek és lángeszűnek ecseteli. Lénye a vakmerőségig bátor, szellemileg azonban határozatlan, tétovázó, és barátai is könnyen befolyásolják. A kitartó munkát nem kedveli, felületes, szórakozásra éhes. Gyors eredmények érdeklik csak, türelmet igénylő munkára azonban alkalmatlan. Ismer néhány okkult hagyományt, és megkéri a regény főhősét, Zenonit, akinek káprázatos megjelenése elbűvöli, hogy vezesse be az okkult testvériség körébe. Célja végeredményben természetesen önző, hiszen csak azért vágyik hatalom és tudás után, hogy kiemelkedjék embertársai köréből. Az örök ifjúság titkát a betegségek alóli felszabadulást óhajtja elérni. Zenoni, aki egy évezredek óta meglévő testvériség utolsó két beavatottjának egyike, ismeri a természet titkos erőit és rejtelmes erők ura. Az ifjút volt tanítójához, a másik beavatotthoz, Meinurhoz utasítja. Meinur tanítványul is fogadja és megkezdi oktatását. Grindonnak tartózkodnia kell minden érzékiségtől, kitartóan tanulnia, és rendszeresen meditálnia. Meg kell ismernie a természet igazi lényegét. Ezeknek a követelményeknek néhány hónapig értelmes tanulóhoz illő módon eleget is tesz. Ekkor Meinur azzal hagyja magára, hogy egy hónap leteltével ismét visszatér. Ha addigra alaposan előkészül, alávetheti magát a beavatás nehéz megpróbáltatásainak. Grindon időben elkészül a kitűzött feladatokkal, bejárja a környék hegyes-völgyes vidékét, amely művészi érzékét megragadja. Egyik napon egyszerű földművesekkel találkozik, akik valamilyen félig vallásos, félig falusi ünnepségről éppen hazatérőben vannak. A vidám emberek vendégül hívják. Évhajhászó természete nem tud ellenállni, megfeledkezik Meinur parancsáról, hogy tartózkodjék minden érzéki szórakozástól, és a lakomázók közé vegyül. Hazatérve elhatározza, hogy megfejti az örök ifjúság titkát, hogy ezáltal szüntelenül része legyen a szerelem és vigasság élvezeteiben. Mert hiszen mi is lehetne más az ifjúság velejárója, mint a vigadás, kérdi önmagától. Nem érez semmi hajlandóságot, hogy visszatérjen száraz tanulmányaihoz és önmegtartóztató életmódjához, amelyet tanítója, akihez különben is kezd bizalmatlan lenni, számára előír. Úgy gondolja, kétségtelen, hogy visszatértekor újból csak utalni fog arra, hogy a nagy titok nem elérhetetlen, de továbbra is titkolja a valóságos megismeréshez vezető utat. Töprengeni kezd. Úgy látszik, Maynur ifjúságomat tulajdonaksága rabjává szeretné tenni, hogy felajzott kíváncsiságom segítségével napszámos munkára foghasson, a beteljesedés azonban mindig csak a távolból csábító ígéret marad. Mint már említettük, Glyndon erkölcsileg határozatlan és álhatatlan, de egyben a vakmerőségig bátor volt. Megszegi Maynur szigorú utasítását és parancsát, és benyit a titkos szobába. A terem közepén lévő asztalon nagy, nyitott könyvet pillant meg. A szöveg titkos írását már megtanulta mesterétől, és azt hiszi, hogy nem lesz nehéz megértenie a következő mondat tartalmát. A belső életet mértéktelenül élvezni annyi, mint a külső életet látni. A múló idő hatalmán kívül élni annyi, mint az egészben élni. Aki rátalál a bájitalra, egyúttal annak is nyomára jön, ami a térben van, mert a testet éltető szellem fogékonnyá teszi az elmét. A világosság alapelemei vonzanak. A rózsakeresztesek lámpáiban a tűz az alapelem. Gyújtsd meg a lámpát, és ha közben felnyitod a varázsitalt tartalmazó edényt, a fény magához vonza azokat a lényeket, amelyeknek az a fény az életük. Őrizkedj a félelemtől, a félelem a tudás legkonokabb ellensége. Itt megváltozik a titkos írás, és Glyndon nem tud többet kibetűzni. Azonban ennyi is elég. Talán bizony bátorságát akarta Maynur megvizsgálni, amikor türelmét tette próbára. A kandalló párkányról kis fiolát vesz le, és felnyitja, amitől a szobát elragadó illat tölti meg. A levegő úgy fénylik, mintha gyémántporral volna telítve. Földön túli gyönyör járja át egész testét, miközben alig hallható, de mindennél gyönyörűbb, szívhez szóló zene hallatszik. Ebben a pillanatban megzavarják. El kell hagynia a szobát, mert egy levéllel keresik. A visszatérőben lévő Maynur küldött üzenetet, amelyben megismétli figyelmeztetését. Az érzékeket le kell igázni, el kell ölni. Még a szenvedés suttogásának sem szabad hallatszania. Ura kell, hogy légy húsodnak és vérednek, szerelemnek, hiúságnak, dicsvágynak és gyűlöletnek egyaránt. Glyndon azonban már belefáradt a munkába és önmegtartóztatásba. Elhatározza, hogy mestere nélkül szerzi meg a vágyva vágyott titkokat. Éjfélkor, amikor minden pihenés csendes, ismét belép a tiltott terembe. Tovább lapoz a nagy könyvben, tartalmából azonban mit sem ért egészen addig, amíg a következő mondathoz nem ér. Ha a tanítvány már sokat tanult és kellőképpen előkészült, nyissa ki az ablakot, gyújtsa meg a lámpákat, halántékát pedig nedvesítse meg a varázsitallal. Vigyáznia kell azonban, nehogy túl gyorsan, túl mohón engedje magába a tüzes szellemet. Megízlelnie nem szabad, amíg többszöri belélegzéssel testét hozzá nem szoktatta. Halált jelenten ez, nem pedig életet. Ismét elváltozik az írás, és Glyndon nem érti meg a folytatást. Rendbe hozza és meggyújtja a terem közepén elhelyezett 9 lámpát. A lámpákból ezüstös fény árad, amely a termet megnyugtató, de mégis vakító fénnyel tölti el. Majd fokozatosan vékony szürke fátyol ereszkedik a terembe, amely jeges hidegséggel fekszi meg Glindon szívét. Lába megmerevedik, alig tud mozdulni, és csak nagy erőfeszítéssel vonszolja magát a fal melletti állványig, ahol egymás mellett állnak a fiolák, amelyek közül egyet felnyit, és tartalmával megnedvesíti halántékát. Ismét tapasztalja az élet, a vidámság és öröm csodálatos érzését, amelyben már reggel is része volt. Ez legyőzi az előbb beállt merevséget. Ott áll, és várja az eljövendőt. A fátyol felhővé sűrűsödik, amelyen át emberi jelenségek tűnnek fel, és ünnepélyesen lejtenek el előtte. Halk dallam üti meg fülét, nyugalmat sugárzó örömének. Az alakok lassan lebegnek körülötte, végül kilejtenek az ablakon, és a hold fényében foszlanak szét. Ezután megjelenik valami, ami elragadtatását leírhatatlan iszonyattá változtatja. Utálatos, ocsmány képződmény, a küszöb őre kúszik feléje, mindig közelebb és közelebb. Leheletére Glindon ájultan esik össze. Másnap reggel tulajdon szobájában ébred. Megtudja, hogy Maynor itthon volt, és újra el is távozott. Levelet hagyott számára, amelyben tudomására hozza, hogy a kezdő tanítványoknak való legkönnyebb vizsgán sem állta meg helyét. Pedig Maynor semmi más nem kívánt tőle, mint hogy tartsa kordában érzékeit, és csak türelmét tette próbára. Glindon a titkos tudást csak tisztátlan kíváncsiságai kielégítésére szánta. Miáltal kegyetlen ellenséget szabadított magára, aminek csak erős akarat és erényes élet tud ellenállni. A folyadék belélegzése által olyan erőkhöz, képességekhez jutott, amelyek nem hagyják nyugodni és szégyenre meg bűnre, vagy pedig hőstetre és dicsőségre ösztökélik. Rajta áll a választás. Glindon magára marad, és neki magának kell mestere szavainak mélyére hatolnia. Újra a világi élet felé fordul, de ha magasabb gondolatok foglalkoztatják, maga előtt látja annak a sötét, alaktalan valaminek, a küszöbőrének rettenetes szemét. Csak féktelen izgalmak közepette tud megfeledkezni róla, és csak sok tapasztalat után, amelyek mind a kicsapongó életnek, nyereségvágynak, önző törekvéseknek eredményei, ismeri fel, hogy a magasabb felé való törekvés sohasem hallgatott el benne. Mikor azután érzékei csábításának már ellen tud állni, észreveszi, hogy a szörnyű rémkép veszít erejéből. Párizsban végül újra összehozza jó sorsa a részvételjes Zenonival, aki felszabadítja érzéki értelmének átka alól. Megtanulja, miként legyen boldog abban a hitben, hogy van valami, ami magasztosabb, istenibb a földi életnél. Ez az az áldás, amely eltölti azokat, akik magas eszményeket követnek. Az értelem erői egymagukban nem elegendők a magasabb szellemi tudás elérésére. Iskoláinkban főként arra ügyelnek, hogy a gyermek értelmi erejét fejlesszék ki. Matematika, mértan, nyelvtan, mindezek a tárgyak szüntelen figyelmet és összpontosítást igényelnek. Bizonyos, hogy a szellemileg törekvő előtt ezek a dolgok fontosak, azonban mégiscsak előtanulmány számba mennek, és a fejlődés során nem fontosabbak vágyaink legyőzésénél. Ugyanez vonatkozik a kis misztériumokra is. Akit közelükbe bocsájtottak, annak előbb titoktartási fogadalmat kellett tennie. Sok olyan tanítást, amelyről ma nyíltan szól a teozófia, régen szigorú titokként őriztek. Erre nagy szükség volt, mert egykor nem csak elméletekre tanították a tanítványt, de meg kellett tanulnia, miként fejtse ki teljes öntudatát a magasabb világokban. Maga is meggyőződhetett a halál utáni életről, és önmagán tapasztalhatta, hogy minden cselekvésnek, sőt minden gondolatának folytatása és következménye van. De megtanulta az elemi erőkön való uralkodást is, varázsszavak és jelek használatát, amelyek segítségével elemi lények segítségét is igénybe vehette, más szóval megismerte a túlvilág rejtelmein való uralkodás titkát. A nehézségek egyike az, hogy akkor, amikor a szellem éledni kezd, vele együtt életre kelnek a legkülönbözőbb vágyak is. A szellemi életre törekvőt mindig próbára teszik, vajon vágy természete mennyire és milyen mértékben áll uralma alatt. Buddhának a bódhifa alatt épp úgy meg kellett küzdenie Márának és seregének csábításaival, mint Krisztusnak a sátán kísértése ellen. Minden idők minden szentjével mindig újra és újra ugyanaz történik meg. Ma is megfigyelhetjük, miként szegődik társul az emberek általános vallási ébredéséhez egyidejűen az erkölcstelenség. Okkult szempontból ez könnyen érthető. A kiáradó szellemi erők az ember természetének minden oldalát mozgatják meg. Az alsóbbrendűt és a felsőbbrendűt is. De ha természetünk alsóbbrendű fele nem tisztult meg eléggé, nem áll uralmunk alatt, ha akaratunk nem erős és gondolataink nem önzetlenek, könnyen vesz rajtunk erőt valamilyen ellenállhatatlan szenvedély. Ezért jelképezi az ősi grál csupán az alsóbbrendű emberi természet felszabadítását. A dús grál megjelenik és eltűnik, miután a legjobb ételekkel, italokkal látta el az embereket. Vagyis rejtett módon elégíti ki a kívánságokat és vágyakat. Maga a grál szó értékes anyagból készített edényt jelent, amelyet csak nagy ünnepek alkalmával használtak. Néhány mondában a grál drága kő, amely a táplálás és életadás tulajdonságaival bír. Másutt ismét ételes tál. Szentség vagy erekje, edény, amelyből Krisztus Urunk evett tanítványaival együtt az utolsó vacsorán. Más alkalommal az az edény, amelyben Arimátiai József Krisztus vérét őrizte. Mindezekből kitűnik, hogy mindegyik elbeszélés mögött különleges jelkép van, és hogy mindegyikük az emberi fejlődés egy bizonyos fokára vonatkozik. Gavan történetében például az ételt adó grál a fejlődés alacsony fokára utal. Az életerők az anyagiak felé irányulnak, és az ember fizikai testét és szenvedélyeit éltetik, míg Eschenbachi Wolfram későbbi változata, ebből alkotta Wagner Parsifalját, már magasabbnak, szentségnek mutatja be, amely már életet ad, gyógyít, és a szellemi embert istenné teszi. A különböző összefüggések megértése után kíséreljük meg, hogy megértsük rejtett jelentésüket is. Emlékezzünk a veszélyes éjjeli lovaglásra, a kápolnabeli félelmetes hangokra. Ezek utalások a bátorság és elhatározottság próbáira, amelyeket minden olyan embernek ki kell állania, aki a szellemi dolgok és magasabb erők felé fordul. Emlékezzünk a tengerparti várkastélyra is. Templommal vagy valamilyen titkos gyülekezettel hasonlíthatjuk össze, amelyekbe csak bizonyos feltételek teljesítése után engedik meg a belépést. A tenger, a víz mindig az ember érzelmi oldalát, fels alá hullámzó indulatait jelképezi. Gavannak tanításban és magyarázatokban van része, amikor megtanulja az ezoterikus tanításnak ama belső jelentőségét, amely a természet halott szellemére vonatkozik, és amelyet az ébredés ünnepségei követnek. Innen a rejtelmes, ételt adó grál megjelenése. A király, vagy a rejtelmek őre Gavantól a kard összeillesztését kéri. A kard az akarat erőt jelképezi. Akinek akarat ereje gyenge, nem érhet célhoz. A titokzatos kardot, az akaratot, amely a magasabb világok fölötti akaratot jelképezi, magáévá kell tennie az embernek, ha részesülni óhajt a beavatásban. Vagyis a grál megjelenésekor nem szabad alul maradnia, hanem teljes öntudattal kell követnie az eseményt és emlékeznie rá, mert csak is így tud jelentősége, titokzatos célja felől igazi megértéssel érdeklődni. Csak is ekkor tarthat jogos igényt a válaszra, amelyet ebben az esetben nem is tagadhatnak meg tőle. A lélek legmagasabb ereje legyen úr az embernek értelmi és érzelmi testén. És mert Gavan nem tudja a törött kardot összeilleszteni, ez bizonyítéka annak, hogy még nem készült elő eléggé. Akarata még nem elég erős, hogy őt a beavatást megelőző nehézségeken és kísértéseken keresztül segítse. Célja elérése tehát egy későbbi életre marad. De bátorságával megszerezte magának a kérdezés jogát, és ezért érdeklődhetik a kard és a dárda után, vagyis az élet rejtelmei és az akarat okkult erői után. A grál iránt azonban még nem mutathat érdeklődést. Bár minden bizonnyal kívánja a magasabb ismereteket, nem ér el hozzájuk, mert nem ura szenvedélyeinek. A döntő pillanatban bukik el. Míg a király vagy tanító oktatni próbálja, kimerülve elalszik. Később felébred, visszatér a nagyvilágba, és magával viszi az élet benső jelentősége ismeretének áldását és átkát. Az áldás a benne felébredt erőkre, az átok a bal sikerre való emlékezés. Gavan históriája tehát egy el nem ért beavatás története. A grál keresői közül Parsifal az első, aki a követelményeknek megfelelt és célhoz ér. A grál és Parsifal között is jelentős néhány összefüggés. A grál olyan drágakő, amely Lucifer bukásakor annak koronájából esett ki, és amelyet edényé átdolgozva Krisztus és tanítványai használtak az utolsó vacsora alkalmával. Mikor Jézust keresztre feszítették, arimátiai József a grálban fogta fel a megváltó vérét. Első grálőrként őrizte meg azután a szentséges edényt, amely 42 éves rabsága alatt csodálatos módon, étel-ital híján, életben tartotta. Mikor Titus feldúlta Jeruzsálemet, József börtönéből kiszabadulva elkészítette azt a szekrénykét, amelyben a grált tartották. Sok országon átvaló bolyongás után végül Ebron király 12 fia között talál egy érdemes grálőrzőre, aki készséggel áldozza életét a Szent Grálnak. Ez építette később Monsalvat várát, ahol a grált őrizték, és amely hely később a grál lovagok székhelyévé lett. Itt is, mint mindenütt, ahol a grálra fordul a szó, a titokzatosság fájdla lengi körül, valamilyen varázs tartja távol a többi embertől. Senki sem bírja megközelíteni, aki az előfeltételeknek nem tesz eleget, és bizonyos tetteket nem visz véghez. Lucifer bukása jelképesen bizonyos makrokozmikus okokra vonatkozik, amelyek mikrokozmikus okozatként az úgynevezett emberi bűnbeesésben tükröződnek vissza. Ezek a titkok azonban a természet tervéhez tartoznak, és csak alacsony fokú, fejletlen gondolkodás láthatja meg benne az eredendő bűnt vagy az emberiség bukását. Lucifer bukása tehát a szétválasztó erő kiáramlása, amely az egyetemes egésznek a sokasságban való megnyilvánulásában van meg. Két egymásra szemben álló vezéreszme tevékeny mind a makrokozmoszban, mind a mikrokozmoszban. Egyik az egyetemes szeretet isteni alapgondolata, másik az önszeretet szétválasztó, önös irányelve. Az egyetemes szeretetnek ez a felismerése. A Lucifer koronájából való elveszett kő, a bölcsek köve, az emberekre nézve csak akkor bír értelemmel és felismeréssel, ha valamilyen Isten fia a megszületés terhét magára vállalva földre száll. Akkor a grál megtelik egyetemleges szeretetének erejével, világít, és a hozzá közeledők az úrvacsora közösségében egyesülnek. A testvéri szeretet érzése járja át akkor valamennyi őket. A grál által teremtődik meg a világűrbeli egésszel való kapcsolatuk. Ennek az egységnek közvetlen, ihlet sugallta megérzése célja az úrvacsorának. A tanítványokban felébred a mindent áttölelő, mindent magában foglaló szeretet. Aki ezt a világűrbeli egészet csak egyszer is, legyen az bár a leghalványabb sejtelem, átérezte, az mindig az ős forrással való egyesülés után eped. Az ilyen ember megérett a grálra. Úttalan utakon, ösvényeken kutat utána, és amíg meg nem találja, nincsen nyugodása. Ilyen ember Parsifal. Kezdetben a Lucifer elem, a szétválasztás eleme tevékenykedik benne. Megválik édesanyjától, megöli a hattyút, Kundrira veti magát, amikor anyja halál hírét közli vele. Nemesvére azonban nem tagadja meg magát. Atya Gamüré a hős, anyja a Herzelájde, egy grál király leánya. A kettőt ellentétként, szellem és anyagként is jelképezhetjük. Nemes származása nógatja keresésre és hozza a grál közelébe. Eleinte idegenkedve, részvét nélkül közelíti meg, épp ezért nem is részesülhet az úrvacsorában. Csak idők múltával, amikor az egész világot magába foglaló szeretetet felismeri, csak akkor fogadják be a nemes lovagok körébe. Parsifal idővel a tökéletesség fokához ért. Gurnemanz, az ősz mester, aki eleinte nem fogadhatta őt tanítványul, most már oktatásban részesíti. Leleplezi előtte nagypéntek napjának titkát. Nagypénteki napon tér vissza Parsifal a grál várába, hiszen ez az a nap, amikor a megváltó befejezte művét, amikor földi tevékenysége véget ért, és a gonoszok fölötti döntő győzelmét aratta. Legyőzte az utolsó akadályt, beolvad a mindenségbe. Áldóan tárja ki karjait a kereszt alakjában, amely a logosz jelképe, aki feláldozza magát az emberiségért és fizikailag újra született. Így nagypéntek napja őreá is a megváltás napja. Parsifal ismét a grálhoz vezető utat járja, és a legnagyobb szükség pillanatában ér a templomhoz. A király nyitott sebe a dárda érintésére bezárul. A fejlődés legmagasabb fokát érte el. Ebből a magasságból már nem titok előtte, hogy minden jó volt, ami eddig történt, mert az emberiség szenvedéséből fakad a részvét, és ebből támadnak azok a megváltók, akik a kozmikus egész megértéséhez vezetik az embert. És így joggal állíthatjuk, hogy a bölcsesség ösvényén tett minden lépés felfelé vezeti a halandót. A gyengeség erővé válik, a tudatlanság tudássá, az önzésből részvét lesz, és mindent átölelő szeretet. És ezen az ösvényen a törekvő sohasem marad magára, ha látszólag sötétség és félelmetesség is fenyegetik. A bátorság és elhatározottság nagy próbái előtt jól tudja, hogy már mások is járták ugyanezt az utat. Tudja, hogy biztosan célhoz ér. Mert a tövises ösvény végén ott találja azokat a nagyokat, a bölcsesség és részvét mestereit, akik, ha fejlődésüket be is fejezték, fiatalabb földi testvéreik iránti mérhetetlen szeretetből tartják fenn velük az összeköttetést, hogy segítségükkel gyorsabban haladhassanak útjukon. Minden lépésnek, amelyet halandó tesz ezen az ösvényen, megvan a maga különleges ismertetőjele. Fokozatosan tágul öntudata, birtokába jut a bölcsesség kulcsának, amellyel felnyithatja a természet jól őrzött kapuit. És ha azt kérdi, hogy mi az ember tulajdonképpeni célja, magától adódik a következő felelet. Hogy jobban szolgálhassa az emberiség haladásának gondolatát, hogy csatlakozhassék a ma fennköltekhez, akik alsóbbrendű természetükről lemondtak, maguk számára semmit sem kívántak, semmit sem kerestek, és egyedül az emberiség szolgálásának szentelik magukat. A célhoz ért, valóban szabaddá lett, mert felszabadult az önzés és tudatlanság bilincsei alól. A cél annak a szellemi világnak az elérése, amelyből azok az erők áradnak le, amelyek az emberiséget gyarapodásra ösztönzik. Ezeknek az erőknek vezetékévé lesz, és az erők rajta áradnak keresztül. Ezért van az egész emberiségnek öröme benne, ha új lélek lép az ösvényre, ha új lélek ér célhoz. Egynek tudja magát minden emberrel, egynek a természettel, egynek magával a teremtővel. Róla szól a csend hangja. Nézd a keleti égboltot elárasztó szelíd fényt, a dicséret jegyében egyesült ég és föld. És a négyszeresen megnyilvánult hatalmak, a lobogó tűznek, a folyó víznek, az illatos földnek, és zúgó szélnek szerelmes éneke hallik. Figyelj! Az aranyfénynek mérhetetlen örvényéből, amelyben a győzedelmes fürdik, az egész természet szavak nélküli hangja ezerszeresen hirdeti. Örvendezzetek, ó Mialba emberei! Egy zarándok tért vissza a másik partról. Új Arhán született. Béke minden lénnyel.